telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Bármilyen nyomás is érjen bennünket, a magyar kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett, jelentette ki a pénzügyminiszter Kun Madaras felújított református templomának hálaadó ünnepségén. Varga Mihály kiemelte, miközben tőlünk nyugatra templomok tűnnek el, 3000 templom építését vagy felújítását támogatta a kormány az elmúlt évtizedben. Hozzátette, kiemelt célnak tekinti a vallási és egyházi helyszínek megújítását. Egyre több úgynevezett kamucsomagot kézbesítenek országszerte. A csalók üres dobozokat vagy értéktelen árukat küldenek ki, és abból próbálnak meggazdagodni, hogy az emberek utánvéttel fizetnek. A Magyar Postához is sok ilyen bejelentés érkezik. A posta elhatárolódik a kamucsomagok tartalmi ellenőrzésének felelősségétől, közölte a vállalat. Kiemelték, hogy a Magyar Posta ZRT nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. A Magyar Gyógyszerészkamara tiltakozása ellenére a belügyminiszter rendelete szerint nem lesz kötelező a gyógyszerész jelenléte a kisebb patikák üzemeltetéséhez, írja a hvg.hu. Májustól az is elég lesz, ha telefonon adnak tanácsot a szakemberek. A rendelet értelmében a közforgalmú fiók és kézi gyógyszertárak és intézményi gyógyszertárak nyitvatartási idejében elég lesz, ha csak a gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak. Őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása pedig a gyógyszertár működtetőjének feladata. Június 1-én megszűnik a Nemzeti Földügyi Központ, feladatait az Agrárminisztérium, az Államkincstár és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszik át, hangzott el az Agrárium 2024 konferenciáján. Ettől a változástól a feladatok hatékonyabb és olcsóbb ellátását várják. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping kínai elnök. A tárgyalásokon főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. Április 27-től ma 10 órától újra várja a budapesti panorámát élvezni kívánó utasokat a Zugligeti libegő, közölte a BKV ZRT. Azt írták, a rendkívüli karbantartás után a budapesti közlekedési vállalat szakemberei a tesztmeneteken mindent rendben találtak. A 2023-ban megvásárolt és fel nem használt jegyek 2024. december 31-ig érvényesek. A közlekedés biztonság fokozása érdekében július 7-től több olyan felszereltség kötelező az új autókba, ami eddig extrának számított. Európában 22.800 haláleset történt az utakon 2022-ben, ezért folyamatosan próbálja az Unió fokozni a közlekedés biztonságot. Az Európai Parlament és az Európai Tanács rendelete alapján július 7-e után az összes eladott új modellnek számos olyan biztonsági felszereléssel kell rendelkeznie, amely korábban extrának számított. Ezek az automatikus vészfékezés, vészfékezést jelző lámpa, a vezető éberségét figyelő kamera, fekete doboz, intelligens sebességasszisztens, tolatóradar, guminyomás ellenőrző. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fágyol felhős időre számíthatunk, csapadék nem várható, a déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renátát hallják. A mai alkalommal Kiss Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosának felnőtt hittan előadásait hallják. A műsor első felében Isten létéről lesz szó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a csoport, ez egy nagyobb hittanosoknak való csoport, és de nem azt fogom bedobálni, ami az általános iskolai korosztálynak való, hanem itt egy kicsit mélyebb teológiával foglalkoznánk, és arra gondoltam, hogy az első témánk, amit egy kicsit átemélkednénk, ez az lenne, hogy bizonyítsuk be Istennek a létezését. Legelőször is, ha megnézzük a történelmi nyomokat, akkor azt veszük észre, hogy minden korosztálynak, minden kornak megvan a maga Isten hite, minden népnek megvan a maga elgondolása, akár egy természeti népről beszélünk, egy ősemberi közösségről, vagy egy dzsungelben élő ilyen kis csapatról. Mindenki valamilyen szinten hisz valamilyen följebb valóban, tehát hogy vagyok a világban én, a kis emberke, de van valaki, aki nagyobb, mint én, van valaki, aki fölöttem van, és lényegét tekintve a hit az erről szól, hogy tudomásom van arról, hogy én létezek és én élek, de ebből következik, hogy az én életem az valaki másnak köszönhető. Na most az Isten létének bebizonyítására nagyon sokféle fajta módszer van. Én hármat fogok ma csak kiemelni. Az egyik módszer, az Isten létének bebizonyítása, ez a teológiai módszer. Honnan tudjuk, Isten van? Mert Zsolt atya azt mondta. Hát ugye így is hozzáállhatunk a dologhoz, hogy az Anya Szent Egyház azt mondta, hogy van Isten. Hát ugye ez is egy hozzáállás, ugye? De ha belegondolunk, hogy a Szent Egyház nem akármilyen ok alapján mondja azt, hogy van Isten. Mint ahogy egy fizika tanár sem a saját elgondolás alapján mondja azt, hogy nem is tudom, na az oxigén meg a hidrogén így meg úgy kapcsolódik, hanem van egy tudás alapja, ami alapján ezt tanítjuk, ez a tudás, nem ő magának kitalál valamit, hanem ezt tanítjuk. Vagy a matek tanár is azt mondja, hogy 2 + 2 = 4. Nem az, hogy 2 + 2 = 5, mert neki az jobban tetszik, meg az úgyis több, mint a 4, hanem 2 + 2 = 4, ez a rend. Ezt tanítjuk. De mondhatnánk azt is, hogy az Anya Szent Egyház is, ugye, tehát ránézünk, és azt mondja, hogy 2000 éve tanítja Jézusnak a tanítását, az igazságai, hirdeti az evangéliumot, meg nem is tudom, fordítja itt le a Szentírás, ugye itt van pont előttem egy Szentírás, de mondhatnánk azt az első lépcső, hogy az Anya Szent Egyház hirdeti, hogy van Isten. Ez is egy nagyon jó bizonyítási alap, de az a baj vele, hogy hát ez nem sok embernek mond valamit. De a legtöbb embernek ez nem mond semmit. Az Anya Szent Egyház mit foglalkozik ő a pápával, mit érdeklődik, mit hirdet a püspök, mit hirdet a pap, hát ő el van a kis életében, hát ugye ezen túl is lép. A második pont, ahol tudjuk bizonyítani Isten létét, ez a történelmi alap. Ez azt jelenti, hogy a történelmünkben felismerhető az Istennek a munkája, hiszen Jézus Krisztus egy valóságos történelmi személy. Nem akárki, ez történelmi tény, hogy valóban az akkori római birodalom által elfoglalt júdeai területen, egy Betlehem nevű faluban megszületett Jézus 2020 évvel ezelőtt, egy Jézus nevű úriember, aki később mint tanító dolgozott, illetve hirdette az igét Izraelben és környékén, valóban éveken keresztül. Itt akár a Szentírással belenézünk, vagy csak egyszerűen megnézzük a történelmi nyomokat, amik ugye megvannak, ezek a vatikáni levéltárban, vagy nem tudom hány múzeumban vannak őrizve ezek a nyomok, amik az évszázadokon szépen visszavezethető, hogy mikor, melyik évszázadban, hogyan hittek ebben a Jézusban, hogy ez a Jézus valóban létezett, hogy ez a Jézus valóban meghalt, Heródes valóban létezett, aki fejegyezte, ugyan viszont Tacitus, vagy melyik történetíró, hogy Betlehemben és környékén nagyon sok gyereket megöletett, vagy Pilátusról, ugye történelmi tény, hogy ő létezett, Pilátus, római helytartó volt, történelmi tény Rómának a léte, vagy éppen a keresztény üldözések, Nagy Konstantin császárnak a léte, aki a kereszténységet államvallásra tette. És ugye ez egy történelmi vonalán szépen végigmenve, visszamenve, eljutunk arra pontra, hogy Jézus valóban itt volt köztünk, és valóban eljött közénk. Na de ki volt ez a Jézus? Ugye? Na most itt már ugye, hát mondjuk úgy, hogy bekavar egy kicsit a hit, bekavar egy kicsit a történelem, vagy éppen az időnek a múlásából fakadó esetleges tévedések, vagy félreértelmezések. És ugye azt látni kell, azt tudni kell, hogy Jézus létét az embere válogatja, hogy ki hogyan értelmezi. Ugye a katolikus egyház úgy értelmezi, hogy Jézus nem más, mint a mindenható Isten egyszülött fia. Valóságos Isten. És hogyha Jézus ugye imígyen valóban létezett, valóban meghalt, valóban föltámadt a halálból, akkor valóban Isten fiának kéne lennie, akárki nem lehet, biztos, hogy az Úr akkor nem csak egyszer tette volna meg ezt, hogyha bármelyik ember, mert ha Jézus csak egy egyszerű ember lett volna, akkor bármelyik kvázi, bármelyik embert kiválaszthatta volna, de nem. Innen következik, hogy ez a feltámadásból következik, hogy Jézus léte valóban Istenhez köthető, Jézus maga valóban Isten. Ugye a csodák, amiket leírnak róla, majd az egyházban található egyéb csodák, amik történnek minden mai napig a világban, hány meg hány olyan csoda történik, ami Jézushoz és az ő egyházához köthető. Lourdesban csodás gyógyulások, Fatimában csodás gyógyulások, a szentek, illetve szentek csodálatos megmaradt testei, ugye Szent Ritának, Pió atyának, vagy Lourdesban ugye megnézhető Bernadettnek a teste, ami 200 éve ott fekszik és nem bomlik el, nincs balzsamozva, nincs, nem is tudom, mumifikálva, hanem mintha csak aludna. Tehát ezek a csodák, amik a katolikus egyházban megtalálhatók, ezek bizonyítják, hogy ezek a csodák mögött valaki van, valami van, ami ezekre a csodákra képes. Vagy például a kromoszoma szám, ugye, ha nem is tudjuk, most úgy elmondom, hogy hogyan szokták leellenőrizni, hogy ez oltári szentgyi csoda valóban csoda. Hát úgy, hogy megnézik a kromoszoma számot, és kiderül, hogy az a hús, ami korábban kenyér volt, és hússá, vagy esetleg az a bor, fizikálisan bor, ami vérré változik, az mennyi kromoszómát tartalmaz. Mert ugye az átlag ember kromoszómája 22 az apától, 22 az anyától, meg egy X az anyától, meg egy X vagy egy Y az apától, ugye a nemet dönti el. Pont rosszul mondtam, Y van az anyukánál, és vagy X vagy Y van az apukánál. Tovább. És az a lényeg, hogy ezekben az oltári szentgyi csodákban az egyforma, hogy a kromoszoma számok megegyeznek, de nem 46. Ugye nekem is 46 kromoszomám van, 22 apámtól, 22 anyámtól, meg egy X, illetve egy X vagy egy Y. Na most az oltári szentgyi csodáknál csak 24 kromoszoma van, ami elvileg lehetetlen. De ha a Bibliát megnézzük, akkor nagyon is lehetséges, mert Jézusnak nincs földi apja. A földi apai rész az hiányzik, az anyai rész az megvan. Na most ugye ez is egy bizonyíték arra, hogy a Jézus története az valóban a Bibliában megegyező, mert Jézus nem földi apától, hanem a Szentlélektől fogad. És ugye megmagyarázhatatlan módon ott akkor elvileg egy Y kromoszóma, egy X vagy Y kromoszóma elég az élet elindításához, csak ezt nem tudjuk megcsinálni ma sem, ugye, mert azért nem lehet, hogy vagdalni ollóval a géneket, de Máriánál ez működött, és azért működött, mert nem akárki csinálta. Tehát ez is egy bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Na most ugye ez is egy olyan pont, hogy ez is könnyen túl lehet lépni. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát őt ez igazából nem érdekli, az egyház mit hirdet meg, hogy hát hol vannak csodák, nem látott ő egyet se, nem fog ő azért elmenni Lourdesba, hogy lássa Bernadettnek a testét, vagy nem is tudom, nem fog elmenni egy oltári szentgyi csodához, mert ő most kíváncsi. Biztos, hogy nem fog a szobájában a Szent Szűznek az ikonja elkezdeni könnyezni, hogy ő higgyen. Tehát embere válogatja, hogy ezeket az egyházban található csodákat, ezeket a történelmi tényeket, ezeket mennyire fogadja el. A harmadik rész, amiből tudjuk bizonyítani Isten létét, ez pedig a világnak a léte. Na most a dolog ott lesz izgalmas, hogy a világunkban tapasztalható fejlődés. Ez így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi valóban a majmokból fejlődtünk ki. Ez azt jelenti, hogy valóban megtapasztalható a világban olyan szintű változás az élő lények életében, amilyen a mondjuk így egy külső beavatkozásnak az eredménye. Például Olaszországban az egyik ilyen viaduktnál, ilyen autópálya összekötő hídnál rengeteg fecske fészkelt, és elkezdték vizsgálni ezeket a fecskéket, és kiderült, hogy annál a hídnál élő fecskék, mivel az autók között kellett ott lavírozgatni a kis fecskének, kiderült, hogy az a fecske, amelyik ott él, annak a szárnya rövidebb lett. Egyszerűen azért, mert a rövidebb szárnya jobban lehet lavírozni, jobbra is, meg balra is, ott a sebes autók között. Jó, a fecske nem tudja, mi az a autó, meg mi az a sebesség, az fecske csak enni akarja a szúnyogot, de a dolog érdekessége az, hogy azok a fecskék maradtak életben, amelyiknek rövidebb a szárnya. Tehát ez egy ilyen tudományos érdekes vizsgálat volt, ami pont arról szólt, hogy van valamilyen szintű evolúció, de nem, ez már a ki volt ez a híres fizikus, na mert eszembe fog jutni az időtörténetét, ő írta, Hawking. A Hawking is azt mondja, az evolúcióra nincs elég idő. És ha megnézzük a világunkat, valóban van benne változás, ez tény, van benne evolúció, de az is egy tény, hogy a világnak a léte, tehát a világban található rend, az nem lehet a szerencse eredménye. Ugyanis ha a szerencsére akarjuk alapozni, az evolúció az nem más, mint szerencse. Ki az, aki szerencsés? Nem arról szól, hogy ki az, aki erősebb. A háborút sem az éli túl, aki erősebb, hanem az éli túl, aki szerencsésebb, mert van, aki túlél a 76 bombatámadás, valaki meghal egy nyilvesszőtől. Tehát az evolúcióban a szerencse az nagyon sokat dob a dolgon. Na most, hogyha a világunkban azt nézzük, hogy a mi világunk csak a szerencse eredménye, ez a zseniálisan összerakott, és valóban szép világ, ahol fantasztikus virágok, meg növények, meg lehetőségek, meg azért tényleg minden a helyén van, de azt tudjuk mondani, hogy ez a világ, ez a szerencse eredménye, az elég igazságtalan. Mert ha megnézzük, mennyi az esélye annak, hogy nekem van itt egy kocka a kezemben, mennyi az esélye annak, hogy én egymás után ezzel 5x6-os tudok gurítani. Az esélye megvan. Az kijelentjük, az esélye ennek megvan, de ha én neki elgit gurítgatni, hát ez csak egy 5-ös lett. A következő, az csak egy 1-es lett. Annak nagyobb esélye van, egymás után két egyformát gurítok, ez például csak 4-es lett, most ez is egy 4-es lett, most egy második 4-es. Jön egy harmadik 4-es. Jött egy harmadik 4-es. Most éppen szerencsém volt, ugye? Most éppen jön egy negyedik 4-es. Na lássuk. Hát ez kérdez, ez egy 5-ös. Ez egy 5-ös lett. Tehát az van, hogy ahhoz, hogy véletlenül olyan szintű lények, olyan szintű élőlények kialakulhassanak abban a káoszban, ami a Földön volt néhány milliárd évvel ezelőtt, a viharokkal, meg a nem is tudom, tehát akár egy becsapódó meteorral, vagy a dinók után, annak elenyészően kicsi. Akármennyire azt mondjuk, hogy van rá esély, abban, hogy a káoszban egyszer csak kialakuljon a rend, csak úgy magától véletlenül, és szerencsénk legyen, annak horribilisan kicsi az esélye. Tehát azért ezt látni kell, hogy a világunknak a léte, az, ha csak az evolúcióhoz kötjük, a változáshoz kötjük, és a változáshoz fakadó javuláshoz kötjük, akkor horribilisan kicsi az esélye annak, hogy egy olyan sejt kialakuljon a Földünkön, amire azt tudjuk mondani, hogy él. Tehát egy nagyon egyszerű, hétköznapi, egyszerű, borzasztóan egyszerű kis sejtet tessék elkezdeni, ami épp, hogy úszkál egy kis tócsában. Tehát annak is, hogy csak az kialakuljon, nem magamról beszélek, csak az a kis bogyóka, a kis sejt falával, meg a kis gyomrával, tehát annak is, csak annak a kialakulása olyan horribilisan lehetetlen, hogy azt nem tudjuk egymás mellé rakni. Tehát valakinek az egészet el kellett kezdenie. Ez olyan, mint ahogy ez a kocka, ugye ezt már az előbb használtam. Tuti millió, hogy nincs a világban kockafa, ahol ilyen kockákat lehet róla termelni, szépen szeregetni lefele vödör számra a hatodalos kockákat, hanem van valahol egy gyár, nem tudom, hogy hol gőzöm, nincs, valahol van valaki, aki ilyeneket gyárt. Tehát azt kell látnunk, hogy a világban található rend nem úgy megkérdőjelezi az Istennek a létét, hanem bebizonyítja az Istennek a létét. Mert az a rend magától nem tud kialakulni. Tehát én úgy hiszem, hogy ebből már látható, hogy az világ létéből, a világban található rendnek a létéből rácsodálkozhatunk egy rendezőre. Nevezzük akárhogy. Tehát most van, aki Allahnak, van, aki Istennek, van, aki Jahvénak, tehát ahogy akarjuk, úgy nevezzük. A lényeg az, hogy van valaki, aki mindent a helyére rakott. És ki se kellett hozzányitni a Bibliát. Ebben az órában egy kicsit erre szerettem volna rávilágítani, hogy igen, Istennek léteznie kell, a világ rendje bizonyítja az Istennek a létét, és én ebben a rendben meg kell, hogy találjam a helyemet. Nem egy könnyű dolog beismerni, hogy van valaki, tehát vagyok én, aki azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe, és büdös ő nem. Nem én vagyok a világ közepe, sőt, még a sarka sem vagyok. Mert van valaki, aki fölöttem van, és ezt be kéne ismerni, hogy van Isten. És ha van Isten, akkor logikus módon milyen ez az Isten? Ez lesz a következő témánk, és én hagyd kérjem azt, hogy vegyük elő a pénztárcánkat, és legyen benne valamennyi pénz. Dicséretessék Jézus Krisztus!
Műsorunk második felében Kis Zsolt atya arról beszél, hogy milyen az Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A felnőtt hittanos témánknak a második részéhez értünk, mégpedig arról az lenne a mai témánknak az emlékedése, hogy mi az Isten. Ugye az első részben azt bizonygattam, hogy létezik az Isten, most pedig arra a kérdésre keresünk a választ, hogy milyen az Isten. Úgyhogy első feladat, aki még nem tette volna meg, vegyük el a pénztárcánkat. Ne csaljunk, tessék elővenni a pénztárcát. Na, bízom benne, hogy mindenki elért oda, hogy megvan a pénztárcája. Én sem csalok, én szépen nem nyúltam bele, nem piszkáltam hozzá, nem raktam bele, nem vettem ki, hanem most mindenki azt csinálja, hogy kinyitja a pénztárcáját, és az összes benne lévő pénzt megszámolja. Hát papírpénz az nálam nincsen, most szegény a pap, nálam apró pénz van. Van egy 200-as. Na, van egy csomó aprónk, úgyhogy megszámolom, mennyi pénz az álmú, csak 200-as van. Most beváltottam a persei pénzt, mert ugye inkább papír legyen benne, mint fém. Azt mondja, hogy ez itt. Na, ott tartottam, hogy van a pénztárcámban 4100 forint. Hát, ha nagyon akarnám, mit tudnék venni ebben a 4100 forintból, ami nem egy olyan nagy duranás. Bemennék bármelyik boltba. Tudnék venni egy vasárnapi ebédre valót, esetleg némi csirkefarhátat, és ha belegondolunk, a boltban való vásárlás lehetőségeink eléggé személyre szabottak, még a bankkártyát nem mutattam, ugye? Eléggé személyre szabottak, hogyha tudom, mennyi van a pénztárcámban, belenézek, és akkor azt mondom, hogy hú, most nem is tudom, nem veszek 6 kiló krumplit, mert nincs annyi pénzem, csak 1 kiló krumplit veszek. A lehetőségeim ugye néha eléggé meg vannak nyírva. Na most, ez az érték, ez logikusan módon növelhető. Fogom magam is, több pénzt rakok még esetleg bele, rakok még bele 10 000-est, mondjuk hozzárakok mondjuk egy 10 000-est, akkor már is 14 100 forinton van, amiből több mindent meg tudok venni. Nem is tudom, 14 000 forint, egy jobb legó, egy tűrhetőbb legót már meg tudnék belőle venni, vagy 14 000 forint, jó pár csomagkártya, nem is tudom, jó pár doboz bagó, hogyha kellene, több sör, egy nagyobb kajálás, az már belefér, egy jó pizzázás, el tudok menni egy étterembe pizzázni, nem kell a borba sorba állni, mert még az étteremben rakok hozzá még egy 10 000-est, akkor már 24 100 forinton van, abban már egy valami tűrhetőbb telefon meg lehet venni, rakok még hozzá egy kis pénzt, bárhogy tudom növelni ezt az összeget. Lehetőségeim ezt mértem persze, de ahogy növelem az összeget, úgy nyílnak meg a lehetőségek. Az egyik pillanatban még csak esetleg kenyeret, meg némi sört tudok venni, vagy tejet, tojást, a másik pillanatban meg kaviát zabálok. Nem? Azért, mert hozzáraktam egy kis értéket. Ez az érték, ahogy itt látjuk, ez növekedhet. Bárhová hozzápakolhatok még számokat, veszőket, bárhová hozzárakhatok még értéket, és úgy növekszik. És ugye nagyon fontos, hogy ezt az értéket én bármeddig növelhetem. Tehát tehetem azt, hogy egészen hosszan sokáig rakom hozzá a pénzt, és akkor sokkal többet tudok megvenni belőle. Egyik percben még csak egy robogót, aztán már egy normális autót is tudok venni. Ahogy növekszik a pénzmennyiség, úgy növekszik a lehetőség, amit meg tudok belőle venni. Na most, hogy milyen az Isten? Legelőször is, milyen a világ? Világunk, milyenek vagyunk mi magunk? Az ember az véges. Minden irányban, térben például. Nem tudok messzebb nyúlni egy olyan másfél méternél, 2 méternél. Bármennyire nyújtom a kezemet, nem fogok tudni messzebb elérni. Máraim, a látásom pontosságának megvannak a határai, vagy a hallásomnak a határai, ugye? Például egy denevér teljesen más hangfrekvenciában hall, meg beszél, cincog, vagy mi az ezt csinál a kis szájával, mint én. Tehát amit én nem látok, egy denevér látja. Amit én nem hallok, egy denevér hallja. De lehet az is, hogy amit a denevér nem hall, azt meg én hallom. Ugye mindenkinek megvannak a maga lehetőségei, megvannak a határaink. Ez a határ lehet térbeli határ, képességbeli határ, vagy éppen időbeli határ. Ugye? Lehet tudásbeli határ. Mert nem is tudom, esetleg én tudok valamennyire, van furujám, és akkor tudok, de azért az én kis furujázós tudásom, az nem mérhető össze egy művészével. Ugye? Tehát van különbség köztünk, tudásban, képességben, lehetőségben, vagy éppen pénzben, ahogy az elején mutattam. Ugye, ha az én pénztárcám meg a Bill Gates pénztárcáját nézzük össze, akkor nem ugyanaz a végeredmény. Na, az van, hogy az embernek megvannak a maga határai. Ez betudomásul vesszük, elfogadjuk. A világnak is megvannak a maga határai. Valameddig lehet menni. Lehet menni sokat, de valahol az útnak egyszer csak vége van. Ugyanígy az életünknek is megvannak a maga határai. Élek, de egy idő után elvágják a madzagot, véget ér a film, kimennek és sétálnak a teremből. Ugye az ember megtapasztalja maga határait. És logikus módon ezek a határok bennünket nem biztos, hogy boldoggá és elégedetteké tesznek. Ezért vágyakozunk nagyobb dologra, jobb telefonra, gyorsabb autóra, nem is tudom, egy szebb házra, egy másik színre, egy új ruhára, egy újabb ételre, ezt próbáljuk ki, azt süssük meg, azt főzzük meg, azt a sőt kóstoljuk meg. A vágyaink azok bennünk vannak, mert a határaink is velünk élnek. Na most ezek a határok, ahogy mondtam, nem biztos, hogy boldogságot töltenek el minket. Egyrészt oktatnak és figyelmeztetnek, hogy van dolog, amire nem vagy képes, van dolog, amit nem tudsz elérni, viszont mindentől függetlenül hajtanak bennünket, mert vannak dolgok, amiket el tudunk érni, amikre képesek vagyunk. Na most már sejtjük, hogy milyenek vagyunk mi. Milyen akkor az Isten? Logikus módon a teremtőnél nem lehet nagyobb a teremtménye. Azért nem lehet nagyobb, mert bármennyire is akarjuk, a teremtőnek többet kell tudnia, mint a teremtménynek. Ez olyan, mint amikor itt van ez a pénz, de magától ez a pénz nem fog növekedni, nem lesz több. Valakinek, aki több, mint ez a pénz, hozzá kell tennie ahhoz, hogy ez több legyen, vagy el kell belőle vennie ahhoz, hogy ez kevesebb legyen. Tehát a teremtő és a teremtett között az az óriási nagy különbség, hogy van köztük különbség. Minőségbeli különbségnek kell lennie. Nagyon-nagyon ritka a világban, amikor a szerencse az, ami egy minőségi többletet hoz. De a mennyiségbeli változás, hogy egy van, aztán kettő, aztán sok, az nem hozza magával a minőségbeli változást. Azért, mert valamiből sok van, az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát a teremtett és a teremtő az a nagy különbség közte, hogy igenis, a teremtettnek megvannak a határai. Na most, ha a teremtőnek, az Istennek is vannak határai, akkor megette a fene az egészet. Mert akkor ő is tudja a saját határait, mi az, amit nem tehetek. Mi az, ami nekem már nem fér bele a lehetőségeimbe. Hol van az a pénz határ, amire azt tudom mondani, hogy ezt már nem tudom megvenni. Na most mi értelme volna egy olyan Istennek, akinek egyszer csak jön egy határ, és azt mondja, hogy állj, ezt már nem tudod, ezt már nem fogod, ezt már nem teheted. Nem, az Istennek bármire képesnek kell lennie. Ugye mi időben, térben és hatalomban, erőben, lehetőségben zártak vagyunk. Az Istennek nyitottnak kell lennie. Végtelennek kell lennie, mert ha időben véges, akkor meg fog halni, vagy valamikor született. Ha erőben, hatalomban véges, akkor van, amire nem képes. És ha méretben, tehát kiterjedésben képes, nem végtelen, akkor van valami, ami nagyobb, akkora, mint ő, vagy nagyobb, mint ő. Tehát az Istennek végtelennek kell lennie. Ez olyan, mint amikor ugye meghal az ember, hiszük, valljuk, majd fogunk erről is emlékedni, a mennyországról és a pokolról, de mind a kettőnek végtelennek kell lennie időben és térben. Pontosan azért, mert ha véges lenne a mennyország vagy a pokol, akkor utána mi van? És akkor mi van? Utána mi jön? Tehát, amikor Istenről emlékedünk, azt kell látnunk, hogy az Istennek végtelennek kell lennie. Bizonyítja ez például a teremtés. Ugye a teremtés könyvét kinyitjuk, Isten egyszerűen akarja, hogy legyen a világ, azt mondja, legyen nap, legyen ez, legyen az, legyen amaz. A teremtés könyve a legelső könyv a Szentírásból, és onnan ezt láthatjuk, hogy Isten hogyan hozza létre akaratával a mindenséget, akarja, hogy legyen ember. Ugye kétfajta emberteremtés van, kétfajta teremtés történet van a Szentírásban, hogyha kinyitjuk a teremtés könyvét, akkor kétféle módon teremt, az egyik a hatnapos teremtés, a másik pedig a háromnapos teremtés történet, de lényegében az Isten hatalmából fakadóan úgy dönt. Na most, én úgy hiszem, hogy nem is baj, ha itt nem megyünk tovább. Egyszerűen azért, mert az Isten végtelen, mi pedig végesek vagyunk. Az Isten nagy, mi pedig kicsik vagyunk. És rossz, hogyha viszonyítom, hogy az Empire State Buildinghez képest a lábánál lévő kis porszemi vagyunk. Nem jó, mert ez egy viszonyítás. Az Isten végtelen, örökkévaló. És ezt én nem fogom tudni soha felfogni. Azért nem tudom felfogni, mert én nem vagyok végtelen, én véges vagyok. Megsejteni meg tudom. Megsejteni meg tudom, ahogy most megsejtettem a határaimat. Megsejteni meg tudom, milyen az, amikor sok pénzem van, de az, amikor annyi pénzem, hogy bármint köretek, és soha nem fogy el, azt soha nem fogom megsejteni. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy igen, nekünk megvannak a határaink, de ebből következik, hogy az Istennek végtelennek kell lennie, neki nem lehetnek határai. Ebből következik az is, hogy az Isten jó vagy rossz. Mi azt mondjuk, hogy jó Isten, jó Isten, jó Isten, ugye ezt szoktuk mondani, de teremteni a rombolás az nem tud. A rombolás rombolni tud, de teremteni csak a teremtő tud. A jó tud igazán teremteni, a rossz az maximum fenntartani vagy rombolni tud. Tehát az Istennek jónak kell lennie, és az Isten végtelen méretben, tudásban, lehetőségben, erőben, időben, akkor végtelen a jóban is. És így már érthető valamennyire, hogy miért küldte el az ő egyszülött fiát, miért teremtette a világot, mert ebben a végtelen jóságban akar bennünket is részesíteni. A végtelen örökkévaló Isten azt szeretné, hogy mi is ennek az örökkévalóságnak a részesei legyünk. Na most, hogy miért élünk a világban? Ez lesz a következő témánk, hogy miért is élek én a világban, és vegyünk elő egy lapot, egy szimpla lapot, legyen az egy A4-es nyomtatópapír, vagy egy rajzlap, bármilyen. Hajrá, ez a feladat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallották. A következő alkalommal 2 hét múlva ugyanebben az időpontban innen folytatjuk. Amit tegyek ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József és Kvasinger Jenő volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, akivel jelenleg a lengyelországi csesztohovai gyalogos zarándoklaton veszek részt. Kedves György, miért fontos önnek ez a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztohovai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándoklatról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztovába a szüzany előtt, és őtet kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
Negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról csesztováig.
Akkor ez privát szervezés volt?
Az kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni Csesztovába. Persze az út is nagy élmény.
És ezt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne, meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szűzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Miért fontos ön számára ez a szűzanya iránti tisztelet?
Mert boldoggá tesz, meg nagy erőt ad.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária út a széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer. Mária Szelbe 14-szer voltam, a Gencsapáti csapattal. Minden évben megyünk, ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe. Csísom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatom, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez az zarándok utat mindenkinek tudom ajánlani, csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándok út. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az Arándok utakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itten a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú Arándok útjaim 15 ezer kilométerre tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándok útjaihoz?
A családom azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, úgy mondjam, és imádkozik értem, elfogad.
Otthon imádkozik öntőjében a zarándok
útban. Így van. Szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék, az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándok út engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, hogy micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Oláh Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozik az emberek velem kapcsolatban. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magamon csodálkoztam, engem úgy átalakított ez az zarándok út, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már az nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy meg nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándok úton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túracsapatom Debrecenbe. Ők velek járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt, földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, mi pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek a földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ volt. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláp, a Gúti erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor
hetente.
Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk. Munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak? Egy-egy alkalommal?
Hát 6-7-en, mikor hányan. Szóval vagyunk, vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában ez a
igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafűzést szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt, hát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is, de hát még az éneklés, annak aztán még inkább, ott is van, hogy 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt, világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokban, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalokkal, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát előbb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikreteztünk nyirodanyba, abba kellett, hogy hagyjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestyébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyíradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például a utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességben.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon. Ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, és hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egész.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az egész.
Így van, akkor már más. Más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek, van fedél a feje fölött,
van.
Családja van.
Amit kellett, azt mindig megadta jó Isten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Az pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a jó Isten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek egy harmad akár szerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek, nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat elajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én azt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szőlészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad, mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan. Semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásban nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség. Mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésünk kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldogá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, Volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog. Én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az ember.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adta ezt nekem, ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírrémirataim közt, mert van bőven, valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem,
lejjebb. Annyira megfogta önteket.
Igen, igen, utána azt már megyem, most már simán mindig, ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalú a falunkra, hogy messziről lássák az emberek. Hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szizonya meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk, úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebben szívből gratulálok
ennek. Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első képet, mikor kitettem, jaj, mondom, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel, úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Házam falán, az utca felül. Az utca felül kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a ház végitejesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szüzanyával, a Csesztolvai szüzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szüzanya, Mária Pócsi szüzanya, Csíksomjói szüzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vessék eszükbe, hogyha az ön falujába látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokutakon, és láttam kitéve szobrokat főleg, Ausztriában sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át, tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter szintkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni, másnap meg lefele. Szóval láttam sokfelé ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, ha hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almád és Fümeg zarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az 2 napos. Nyiratonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még szóval többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
Az szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatódtak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetre a hitünkről, meg a Jóisten, meg a Szűzanyáról. Nyírmiárdin keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődnek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a Szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjam már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, és szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Minden áll iratta, de mondom, nehéz lesz a hátizsába. Nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem így természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debrecen Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből indul Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák közé, és mentem velük. Ugye 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen,
meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm. Ők értek is imádkozom minden nap magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katofrikári szakközépiskolába. A fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes. Ezért is, meg amúgy is, mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel, zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.